Kedves gyerekek, az Isten tisztelet előtt néhány olyan gondolatot szeretném, hogyha közösen megbeszélnénk, amit alapvetően biztos vagyok benne, hogy ti tudtok, de mégis nem árt feleleveníteni és kicsit beszélni erről a kérdésről, a 10 parancsolatnak a kérdéséről. Én azt hiszem, hogy tudjátok, mi az, hogy 10 parancsolat. Most fölösleges is megkérdeznem, hogy ki az, aki nem hallott róla, tudjátok mi az, hogy 10 parancsolat. De azért elevenítsük föl azt, hogy ki adta a 10 parancsolatot? Ki mondta el a 10 parancsolatot, és kinek a gondolatait tartalmazza? Kinek a gondolatait? Hát Isten gondolatait, ugye? Tehát Isten adta a 10 parancsolatot. Kin keresztül adta a 10 parancsolatot? Mózesen keresztül, ugye? Mózesen keresztül. Mózesnek adta oda az Úr a 10 parancsolatot. Ugye már jóval, több mint 2000 évvel a Földünk teremtése után azelőtt is létezett, csak írásban nem volt meg a 10 parancsolat. Az Úr fölírta a saját ujjával kőtáblára a 10 parancsolatot, 2 táblára, és átadta Mózesnek, és ezáltal ugye így írásban is fennmaradt azóta is, ugye megvan a 10 parancsolat. Ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha végig gondolnánk azt, hogy kire vonatkozik szerintetek a 10 parancsolat. Csak a hívő emberekre vonatkozik? Vagy mindenkire vonatkozik? Így van, mindenkire vonatkozik. Mindenkire egyaránt fontos és lényeges a 10 parancsolat. Én most úgy gondoltam, hogy amikor itt vagyok, akkor minden alkalommal egy-egy parancsolatot át fogunk tekinteni, és most mindjárt nézzük meg az első parancsolatot. Az első parancsolat így hangzik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Olyan érdekes megfogalmazás ez, mert ugye amikor azt olvassuk majd, hogy ne ölj, vagy ne lopj, meg a szombatról megemlékezél, meg tiszteld atyádat, anyádat, ugye ez annyi sokkal érthetőbb, mint ez a parancsolat, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, ugye a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. De mit is jelent ez a parancsolat? Így van, nagyon-nagyon fontos. Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó, majd a következő parancsolatnál, egy hónap múlva majd áttekintjük azt, hogy mi minden lehet bálvány az ember életében. Így van, de ugye, hogy az élő Isten, ő legyen az első helyen az életünkben, senkit és semmit ne helyezzünk elé az életben. De amiről én most igazából szeretnék szólni, hogy mit jelent az, és miért van benne a parancsolatban, hogy én az Úr, a te Istened vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgálat házából. Mit jelent a parancsolatnak ez a része? Mit jelentett az Izrael népének? Izrael népe hol volt hosszú időn keresztül? Egyiptomban volt, rabszolgasorsban volt. Ki által hozta ki őket az Úr? Mózes vezetésével, ugye? De az Isten hozta ki őket. És ő nekik teljesen természetes volt, hogy ezt mondja nekik az Úr, hogy én az Úr, a te Istened vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából. De mit jelent ez nekünk? Mit jelent ez nekünk? Miért fontos most itt a 21. század elején? Egyiptom a bűnnek is a jelképe, tehát a rossznak, a bűnnek is a jelképe. Tehát amikor az Úr azt mondja, hogy én kihoztalak téged Egyiptom földjéből, őket fizikailag is kihozta Egyiptom földjéből, de bennünket honnan hoz ki? A mi bűneink fogságából, a mi bűneink rabságából. De azon kívül, az Isten emlékeztek rá, hogy hozta ki a népét Egyiptom földjéből? Milyen eszközök által? Hogy hozta ki őket? Csodák. Ott volt előtte a 10 csapás. Hogy miért engedte meg az Úr a 10 csapást? Mert a fáraó nem akarta elengedni a rabszolgaságból, ugye az izraelitákat. Az Isten 10 csapást küldött egymás után. Kihozta őket Egyiptomból. Utána mi történt? Elhagyták Egyiptomot, ment az egész sereg. Hány fős csapat volt? Tudjátok, hogy hány fő jött ki Egyiptomból? Több mint 2 millió. Több mint 2 millió. Több mint Budapest lakossága. Képzeljétek el. Jöttek ki Egyiptomból. Kijöttek Egyiptomból, utána a fáraó mit csinált? Mégiscsak meggondolta magát, és utánuk eredt a hadsereggel, hogy lemészárolja őket. És mit csinált az Úr? Hogy szabadította meg őket? Emlékeztek rá? Mondjad, vedd le a maszkodat, mert én nem hallom. Ja, mindegy. Ketté nyitotta mit? A veres tengert ketté nyitotta előttük. Tehát az Isten hatalmas, erős kézzel, teremtő hatalmánál fogva kihozta őket Egyiptomból, a szolgálat házából. Na most itt jön az az összekötő kapocs, amire figyeljünk oda. Azt mondja, hogy én ezt tettem veled. A bűnből is kihozak, a rosszból is, hogy ne kelljen meghalnod, hanem örök életed legyen. Fizikailag is megszabadítottalak az én csodáimmal téged. És utána azt mondja, hogy ugye én vagyok, aki ezt tettem veled. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Tehát mint egy magyarázat arra, hogy ezért ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Hadd kérdezzem meg, hogy mi az, amire akar itt az Isten utalni? A hálára, hogy ezt megtette, ha ezt tette értem, akkor igen, az Úr azt mondja, hogy ezt tettem érted, ezért kérlek, én legyek az első az én, a te szívedben, az életedben. Mert egyedül én tudlak megszabadítani, bárki másba kapaszkodnál ebben az életben, bármilyen más Istenbe nem tud megszabadítani, de én a bűnből is meg tudlak szabadítani, a fizikai nehézségekből is, minden próbából meg tudlak szabadítani. Ezért kérem azt, hogy amit mondok neked, azt tartsad meg, hogy én veled lehessek, és mindig megszabadíthassalak. Szívem mélyéből kívánom, hogy ez az első parancsolat is ott legyen a szívünkben, és valóban állandóan hálásak legyünk Istennek mindazért, amit értünk tett. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nem olyan túl régen, hát 2 hónapja. Jóel könyvéről kezdtünk el közösen gondolkodni, és most én ezt a közös gondolkodást szeretném tovább folytatni, de ahhoz, hogy bele tudjunk kapcsolódni ebbe a gondolatmenetbe, előtte röviden néhány percben szeretném felidézni azt, hogy miről is beszéltünk, amikor Jóel könyvét elkezdtük közösen áttanulmányozni. Jóel könyve így kezdődik az első fejezetében, a 2. verstől kezdve, hogy vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg a földnek minden lakói, történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében, beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és a ti fiaitoknak, az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. És akkor elkezdi mondani, hogy mi az a rendkívüli dolog, amit el kell mondani a következő generációnak. És mi volt ez? Hogy amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó, és sorolja végig az első fejezetben a csapások sokaságát. Hogy kiszáradt az élelem, az eleség, a mezővadai hozzád esengenek, mert nincsen vizük, nincsen táplálékuk, az öröm kiaszotta az emberek közül. Tehát olyan csapásokról beszélt itt Jóel könyvén kereszt, Jóel könyvében az Úr nekünk, amit azt mondja, hogy ilyen még nem volt ezen a földön. És ezért rendkívüli helyzet, mondjátok el majd a következő nemzedéknek, hogy mik történtek ezekben a napokban. És ekkor jött egy hatalmas felkiáltás szinte az első fejezet 15. versében, amely arra mutatott rá, hogy ezek a csapások, ezek a rendkívüli élethelyzetek miért vannak, az Isten miért engedi meg. És itt azt olvastuk a 15. fejezetben, hogy jaj, az a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Az Úrnak napja, Jóel könyve, ha 2-3 szóban meg kell határozni, hogy miről szól, ugye elmondtuk, az Úr napjáról szól. Ami mit jelent az Úr napja? Az ő igazság szolgáltatásának a napja. Igen, Júda és Izrael életében is, hiszen az ószövetségi proféciát olvassuk, az ő életükben is megvolt az Úr napja, amikor büntető ítélettel látogatta meg Izraelt és Júdát is, a felhalmozódott bálványimádás gonoszság miatt. De az Úr napja a végső nap is lesz majd Jézus visszajövetele, amikor az egész föld felett ítéletet tart, a bűn, a gonoszság elhatalmasodása miatt. És éppen ezért nekünk szóló felhívás Jóel könyve, mert azt mondja, hogy igen, azért vannak ezek a csapások, mert jelzik, hogy közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás úgy jön el a mindenhatótól. Júdára és Izraelre is, mielőtt az isteni büntető ítélet utolérte volna őket, előtte különleges csapásokat engedett meg Isten a nép között. De miért? Ugyanazért, amiért most is megengedi ezt a helyzetet is, ami most van az egész világon. Ilyen még soha nem volt, hogy egy világot egyszerre ilyen módon érintsen valami tragédia, jelen esetben ez a járvány. De miért? Hogy felhívja a figyelmet arra, hogy közel van az Úrnak napja. Közel van. Tehát, hogy most figyeljünk föl arra, hogy rendkívüli az idő, amiben élünk. Az Isten napja, az Úr napja itt van a küszöbön, és éppen ezért szólt a felhívás, amit olvastunk a második fejezet első versében, hogy fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen, rémüljenek meg a föld minden lakói, mert eljön az Úrnak napja, mert közel van az. Miért vannak ezek a csapások? Hogy az ember felébredjen, és valóban végig gondolja, hogy közel van az Úrnak napja. És ezek után beszéltünk még a 11. versről, és ezzel a Biblia verssel szeretném nyitni a mai gondolatmenetünket. A 11. versben, a második fejezet 11. versében ezt olvassuk, és megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt. Tehát ezek a csapások, amik most vannak, ezek meg sem közelítik azt, ami majd a 7 csapás nyomorúsága lesz. És éppen ezért mondja, hogy bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt. És fölolvastuk Jelenések könyvéből a szóról szóra megismételt kérdést a 6. fejezet 17. versében, amikor Jézus Krisztus visszajön, és az emberek, akik nem félték őt, és nem engedelmeskedtek neki, elbújnának a sziklák hasadékaiban, hogy essenek rájuk sem, mint hogy szembe kelljen nézniük az Úrral. És elhangzik a kérdés, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. És föltettük azt a kérdést, hogy mi a különbség a Jóeli ige és a Jelenések könyvében található ige között. Mert mind a kettőben ugyanez fogalmazódik meg, hogy eljött az Úr nagy napja, vagy ahogy olvassuk a 11. versben, a Jóelnél bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, kiállhatja ki azt. Jelenéseknél pedig azt olvassuk, hogy mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. A kérdés ugyanaz, kiállhat meg, de mi a különbség a kettő között? Hogy Jóel könyvében még előttünk van az isteni ítélet, és itt még van lehetőség arra, hogy az ember védelmet találjon az Istennél. Míg Jelenések könyvében ez a kérdés kikből szakad fel? Akik pontosan látják, hogy már nincs javítani való idő, nincs lehetőség arra, hogy változtassanak az életükön. Eljött az Úr haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. De nézzük meg a Jóel könyve második fejezetében, hogy hogy válaszol erre az Úr, hogy kiállhat meg. És szeretnék annyit bevezetésképpen mondani, hogy mi úgy vagyunk vele ezzel, és én ezzel olyan sokszor szoktam beszélni, csak úgy önmagában erről a gondolatról, hogy mi valóban borzalommal és rettegéssel gondolunk arra az időre, amikor majd a 7 csapás kitöltetik, és milyen nyomorúság lesz. És az Úr végig arra akarja figyelmünket ráirányítani, hogy ember ne ettől félj. Ember ne ettől félj. Hanem mitől féljél? Attól az egytől, ha nem vagy készen erre a napra. Tehát nekünk a ma a fontos, nem az, hogy holnap mi lesz, az az Istennek a része, az ő dolga, hogy megvédje az övéit. Mert emlékszünk, hogy miről beszéltünk a múltkor? Hogy kiket fog elrejteni az Úr, kikre fogja a pecsétet helyezni? Az ő szolgáira, akik átadták az életüket az ő szolgálatára, és elkészültek a Jézussal való találkozásra, azok védelemben lesznek a legnagyobb nyomorúság idején is. De mi attól félünk, és nem attól, hogy mi most pillanatnyilag még nem vagyunk készen. Bennünket jobban zavar az eljövendőtől való félelem, mint az, hogy most rémüljünk meg attól, hogy nem vagyunk még készen Jézus eljövetelére. És éppen ezért nézzük meg, mit mond a 12. versben az Úr Joel prófétán keresztül. Ezt mondja, de még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy miért kezdi az Úr, ugye Joel prófétának adja az üzenetet, aki tolmácsolja az Úr szavát, miért kezdi így, hogy de még most is így szól az Úr? Miért kezdi így, hogy de még most is így szól az Úr? Miért nem azt mondja, hogy így szól az Úr? Nem hatékonyabb vagy olyan erőteljesebb felszólítás, hogy így szól az Úr. Most pedig azt mondja, hogy de még most is így szól az Úr. Ezen az első részen van a hangsúly, de még most is. Miért? Hadd kérdezzem meg, mindenki önmagában válaszoljon. Önmagában. Hány éve szólít bennünket az Isten? Igaz megtérésre. Hozzávaló megtérésre. És akik meg vagyunk keresztelkedve, itt vagyunk. Évtizedek óta vele járunk. Hány éve, évtizede szólít bennünket, hogy ezzel hagyjál föl. Ne azt tedd, hozzám tér teljes szívedből. Erről mondjál le, ez egy bálvány, ez nem jó, ez nem helyes. Hadd kérdezzem meg, hány éve szólít bennünket az Isten? És hadd kérdezzem meg, célba értünk? Elmondhatjuk, hogy célba érkeztünk? Nem. És nézzük meg, ennek ellenére az Isten nem azt mondja, hogy ja, hát én már 10 éve, 20 éve kérlelek téged a hozzám való igaz megtérésre. Hát ha nem tetted, én most már feladom. Nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy amikor látod ezeket a helyzeteket, még most is így szólok, a kegyelem még most is itt van előtted. Ne halogasd, mert figyeld meg a jeleket, amelyek azt mutatják, hogy a kegyelem ajtaja nem lesz örökké nyitva. Mit mond zsidókhoz írott levélben Pál apostol? Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Miért? Mert amikor eljön az Úrnak napja, akkor mi lesz? Akkor Jézus eljön és beül hova? Az ő dicsőségének királyi székébe. És ott már nem lehet bűnrendezés, az már nem a kegyelem királyi széke. És ezért mondja, hogy most járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. És mit mond? Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Szívből térjünk hozzá. Ne külső cselekedetekben próbáljunk valami kozmetikázást az életünkben, a felszínen, hanem azt mondja, hogy térjetek meg hozzám teljes szívetekből. És hogy fogalmazott a 13. vers? És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Szeretném megkérdezni, hogy mit jelent igazából, hogy a szíveket szaggassuk meg, és ne a ruhákat. Mit jelent ez? A belső. Így van. Hadd kérdezzem meg, akkor ez azt jelenti, hogy a külső nem is fontos. Csak a belsőre helyezzük a hangsúlyt. Hát a szívünket kell megszaggatni. Most fontos, vagy nem? Így van. Utána az majd, ha a belső, a szív megváltozik, fogja követni. Fogja követni. A szombatiskolán is mondtam egy kifejezést, egy történetet, egy tanulságot ugye itt a misszió-szolgálatról, meg az igehirdetésről. Most szeretnék egy másik gondolatot mondani, csak egyetlen egy szót, nem. Három szót szeretnék mondani. Ne legyünk karácsonyfa keresztények, sőt két szó, bocsánat. Ne legyünk karácsonyfa keresztények. Karácsonyfa keresztények. Mit jelent ez? A karácsonyfa hogy néz ki? Csillog, villog, gyönyörű, gyönyörű. De hadd kérdezzem meg, azok a karácsonyfának vagy a fenyőfának azok a termései? Az egy kívülről ráaggatott valami. Azt mondja, hogy éppen ezért ne a külső. Persze, ez fogja követni, nagyon fontos a külső, de ne úgy kezdjük, hogy valamit magunkra erőltetünk, megpróbálunk magunkra erőltetni kívülről. Szívből térjünk az Istenhez, ápoljuk a vele való kapcsolatot. Mit mond? Böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Mit jelent ez? Vegyük komolyan azokat a dolgokat, amikre most mit csinálunk? Legyintünk. És azt mondjuk, hogy ó, ez nem olyan lényeges. Á, ez nem olyan lényeges. Vannak ennél fontosabb dolgok is. Azt mondja, sírással is, böjtöléssel is. Vegyük komolyan, hogy nincsenek apró, meg nagyobb dolgok a hívői életünkbe. A lélek összes gyümölcsét meg kell teremnünk. Azt mondja, szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, és teljes szívből térjetek hozzám böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Hadd kérdezzem meg, mikor tudok sírni, és mikor tudok keseregni? Ha meglátom önmagamat, hogy ez sem jó bennem, és az sem jó bennem. De ez a sírás megtérésnek a sírása, és megbánhatatlan üdvösséget szerez, ahogy Pál apostol mondja, és erre szólít fel bennünket. Nézzük meg ezek után a 15-től terjedő verseket, a 15-től 17-ig terjedő verseket, és nézzük meg, hogy mondja tovább. Fújjatok, fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a menyasszony is az ő szobájából, a tornát és az oltár között sírjanak a papok, az úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? Mit mond ez az ige szakasz? Azt mondja, hogy fújjuk a kürtöt a Sionon. Azt mondja, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést. Tehát mindenki egyénileg is könyörögjön az Istenhez való szívbéli odatérésért, a megtérésért. De együtt is, közösen is könyörögjünk. Kérjük az Isten segítségét, hogy egyénileg is, közösségileg is az életünk teljesen meg tudjon újulni, mert közel van az Úrnak napja. Ezért mondja, hogy fújjátok a kürtöt a Sionon. És olyan elgondolkodtató ez, amikor arról beszél a 16. versben, hogy menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a menyasszony is az ő szobájából. Ezzel mire akar utalni? Ezzel mire akar utalni? Hogy minden családi köteléket meg kell most szakítani, és mindenki csak egyedül éljen? Nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy az ember szívének a fő gondolata az Isten keresés legyen. Mindent ennek rendeljünk alá. A legelső, hogy személyesen megtaláljuk az Istennel való azt a közösséget, amelyben ő egyénileg fel tud bennünket készíteni az ítélet napjára, Jézus Krisztus visszajövetelére. De ehhez idő kell, olyan értelemben idő, hogy Isten és közöttem ez a minőségi idő, hogy tudjak eltölteni vele sok időt imában, gondolkodásban, igekutatásban. De nézzük meg, hogy bátorít bennünket az ige. A 13. versnek a második részére szeretnék visszatérni. Azt mondja, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagykegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Bátorít bennünket, térjünk hozzá teljes szívünkből, mert aki hozzájön, semmiképpen ki nem fogja vetni. És nézzük meg ezek után, mit mond a 18. vers. Ha mi az Istenhez így térünk, akkor mi lesz ennek az eredménye? Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Mennyire csodálatos ez az ige szakasz. Azt mondja, hogy ha mi tényleg odaszánjuk magunkat az Isten keresésre, egész lényünket odaszánjuk az Úrnak. Mi lesz az eredménye? Buzgó lesz az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmez az ő népének. Nézzük meg, hogy ez miben fog megnyilvánulni. Nézzük meg, miben fog ez megnyilvánulni. Nézzük meg Jóel könyve második fejezetéből a 21. verstől olvassuk az igét. Azt mondja, hogy ne félj, te föld, örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Ne féljetek, ti mezei vadak, mert zöldülnek a pusztának virányai, mert a fa megtermi gyümölcsét, a füge és a szőlőtő is kitárják gazdagságukat. Ti is Sionnak fiai, örvendezzetek, és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek, mint hajdanán. Ugye az első hónapban van, de ez a dörrbetűvel is van szedve, tehát ugye ez mint hajdanán. És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat, és kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska, az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem. És esztek bőven, és megelégeztek, és magasztaljátok az Úrnak a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem. És megtudjátok, hogy az Izrael között vagyok, és hogy én vagyok az Úr a ti istenetek, és nincs más, és soha többé nem pironkodik az én népem. Kicsit hosszabb szakasz volt, amit most itt felolvastunk, de azért szerettem volna, hogy ezt felolvassuk egybe, hogy gondolkodjunk el arról, nyilván most nem tudjuk felmondani az összes elemét annak, amit olvastunk, de milyen képet tár elénk itt az Úr ebben a felolvasott szakaszban. Amikor azt olvastuk, hogy buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. És a 21. verstől a 27-ig milyen képet tár elénk? Egy bővölködő gazdagságot mutató képet. Na most hadd kérdezem, ez nincs ellentétben az első fejezettel? Az első fejezetben azt olvastuk, ugye, hogy amit megevett a sáska, meg a szöcskő, meg, szóval mindent elpusztított. Akkor azt olvastuk, hogy mint nyög a barom, megháborodtak a marhacsordák, nincs legelőjük. Akkor a mezővadai hozzád irány, esengenek. Akkor kiszáradtak a vizek ágyai, nem is olvasom tovább. Az első fejezet végig erről beszél, hogy az Úr napját ilyen események fogják megelőzni, csapások. Most akkor, amikor itt van az Úrnak napja, akkor egyszer csak termőre fog fordulni minden? Egy nagy változás fog bekövetkezni? Vagy mit jelent ez? Igen, de mit pótol ki? A szárazságot, meg a búzatermést az egész világnak, meg a gabonatát, vagy mit fog kipótolni az Úr? Nézzük meg, átvált itt lelki értelemre és lelki síkra viszi át az összes jelképben, meg minden, amit itt olvastunk. Az elején fizikai dolgokról is beszél, de nem csak fizikai dolgokról. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy abban az időben, az Isten ítélete előtt, mielőtt az ő ítéleteivel meglátogatta volna Izraelt és Júdát, a bűnök miatt, a bálványimádás a bűnök miatt, milyen állapotban volt Izrael és Júda? A népek elismeréssel tekintettek rá, és meglátták, hogy az ő Istenük minden Isten felett az Isten? Ugye, hogy milyen iszonyú állapotban voltak? És nézzük meg, itt ezt a lelki vonalat erősíti a korai és késői esőnek a leírásával is, és azt mondja, hogy igen, ki fogom pótolni nektek az esztendőket lelki értelemben. Ez nem azt jelenti, hogy minden Istenben hívő ember most duskálni fog a javakban, és hatalmas, hát értitek, szóval nem ezt jelenti, hanem lelki értelemben fogja majd kipótolni azokat az esztendőket, amelyeket elpusztított a szöcskő és a sáska és a cserebogár. A 23. versben egyértelművé teszi, hogy ez hogy fog majd bekövetkezni. Úgy, hogy kiárasztja az ő lelkét hatalmas erővel, úgy, ahogy a korai esőben, csak a késői eső még hatalmasabb erejű lesz. Kiárasztja az ő lelkét, és mi lesz ennek az eredménye? Mi lesz a késői eső kiáradásának az eredménye? Hogy népek fognak majd özönleni, királyok a néket feltámadt fényességhez. De nézzük meg, mikor fogja tudni az Úr kiönteni az késői esőt az ő népére. Hadd mondjam, a népének maradékára, mert nem az egészre, mert sajnos azt mondja az ige, hogy öte okos, öte balga. Sajnos, az embernek a szíve szakad meg, amikor ezt olvassuk, de figyelmeztetés, hogy sajnos nem mindenkire, az ő népe közül sem. De kikre tudja kiönteni a késői esőt? Akikről azt olvastuk a második fejezetben az előbb, hogy akik a szívüket szaggatták meg, és nem a ruháikat, és teljes szívből az Istenhez tértek, azokra ki fogja tudni árasztani a késői esőt, és mi lesz a késői esőnek az eredménye? Hogy a tiszta evangéliumot mindenki meg fogja hallani, mindenki meg fogja hallani az egész világon. Egyszerre, egy időben. Nem tudjuk, hogy az Úr ezt hogy fogja megvalósítani, de meg fogja valósítani. De mihez, mi kell ehhez az Úrnak? Mi kell? Egy ilyen kis maroknyi, de legalább egy maroknyi tiszta nép, akik megszaggatták a szívüket és a ruháikat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az Úrnak is bocsánat megint ezért a hasonlatért, de az Úrnak csak egy kis tiszta hógolyó kell. És utána, ha ezt elindítja, akkor abból mi lesz? Abból lavina lesz. Az Úrnak ezt ránk vár az Úr. Mert hadd kérdezzem, a világ nem érett meg már arra, hogy Jézus visszajöjjön? Nincs tele szenvedéssel, nyomorúsággal? Nézzük meg, mi van körülöttünk. Az Úr ránk vár, hogy a szívünket szaggassuk meg, hogy el tudja kezdeni a végidőnek az eseménysorozatát azáltal, hogy a késői esőt kiárasztja, és akkor valóban olyan csodáknak leszünk tanúi, amit most elképzelni nem tudunk. Annyira szeretem azt az Ellen White-i idézetet. Rövid mondat, így hangzik. Az Úr fél óra alatt többet tud tenni, vagy nem, azt mondja egy óra alatt, bocsánat, nem fél, egy órát mond. Az Úr többet tud tenni egy óra alatt az ő népéért, mint mi egy egész élet folyamán, akkor, ha látja, hogy az ő népe teljesen megszentelődött. Azt mondja, egy óra alatt többet tud tenni, mint mi egy egész életünk folyamán, de mikor? Ha látja, hogy teljesen megszentelődtünk, odaszálljuk a mi életünket neki, és engedjük, hogy megtisztítson minden hamisságtól. Ezért mondja, hogy még most is így szól, mert nem akar lemondani rólunk. Mert hadd mondjam, ez be fog következni, ez így lesz, mert az ige mondta, ahogy az összes profécia 100%-ig teljesedett idáig. Ez az utolsó kis sávban levő rengeteg profécia még, de ez is ugyanúgy fog teljesedni. Mi az egyedüli nagy kérdés? Mi az egyedüli nagy kérdés? Hogy velünk, vagy nélkülünk? És az Isten éppen ezért mondja, hogy még most is így kér el bennünket, mert én ezt tudom, hogy mi elképzelni nem tudjuk, hogy mennyire szeret személy szerint bennünket az Isten. És látja, hogy mit akar nekünk adni, és tudja, hogy mit veszítünk, ha elmulasztjuk a kegyelem időnek ezeket az utolsó pillanatait, és nem engedünk ennek a szeretet teljes felhívásnak. De olyan csodálatosak ezek az ígéretek, amiket mond. Azt mondja, hogy ugye nem is olvasom még egyszer föl, hogy milyen csodálatos képet fest, hogy megtelik gabonával a csűr, akkor a mezei vadaknak. Szóval minden csodálatos lesz. És nézzük meg, mit mond, ami egyértelműen utal a lelki vonatkozásra. Azt mondja, soha többé nem pironkodik az én népem. Nem fog megszégyenülni soha többé. És nézzük meg, Ézsaiás könyvéből szeretnék olvasni egy rövid szakaszt, amely egyértelművé teszi, hogy mi lesz ez az időszak majd, és mi lesz ez a csodálatos helyzet, ami majd be fog következni, aminek az Úr azt akarja, hogy részesei legyünk. Nézzétek meg, azt olvassuk Ézsaiás könyve második fejezetében, a második verstől kezdve, a második és harmadik versben. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok, azaz minden népek. És eljönnek sok népek mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Nézzük, mit mond ez az ige szakasz. Bocsánat, kérdezem, mit jelent ez, hogy lesz az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál? Mit jelent ez? Mit jelent ez? Hol építették az ószövetségi időben a bálvány áldozati oltárokat? Hol építették, hol állították fel? Magaslatokon, hegyeken, magaslatokon. És tele volt egész Izrael népe is, amerre a szemen látott, mindenhol bálványáldozatok, oltárok emelkedtek a magaslatokon. És mit mond ezzel, amikor azt mondja, hogy lesz az utolsó időben, hogy erősen fog állani az Úrházának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál? Hogy ki fog világlani az összes hamis vallás közül. Hadd kérdezzem meg, most így tündököl, mint egy világító torony? Nem. Miért? Hadd kérdezzem meg, miért nem tündököl, mint világító torony az advent nép? Miért nem? Miért nem? Miattunk. Egyes egyedül miattunk. De ha végbe megy ez az igazi megtérés, akkor nyilvánvaló lesz mindenki előtt, hogy igen, az Isten beszéde itt található meg tisztán. Lesznek, akik ellene mondanak majd, lesznek, akik támadni fogják egyértelműen. Miért? Olyan érdekes, azt mondja, pedig azt mondja, azt olvassuk, hogy erősen fog állani az Úrházának hegye. Miért fog erősen állani? Mert lesznek támadások, hatalmas támadások, sőt, sokkal nagyobbak, mint most, de miért van az ígéret, hogy erősen fog állni? Azért, mert ki lesz a védelmezője? Az Isten a maga erejével. Miért? Mert hogyha eltávolítjuk a bűnt, a hamisságot, az ő kegyelméből engedjük, hogy megtisztítson bennünket, akkor az ő hatalmának teljességével tud bennünket védeni, és megáldani, és végezni az ő lelke által rajtunk keresztül azt a munkát, amire ezt fogják mondani majd tömegek, eljönnek sok népek, látjuk, nem azt mondja, hogy mindenki, mert persze, hogy nem, de sok népek, és azt mondják, menjünk, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, Oszi bácsit szeretném idézni, amikor ilyen gondolatokról szó volt, akkor ő, tudjátok, mit mondott? Azt mondja, hogy annyira várom azt az időt, hogy naponta ezret tudjak megkeresztelni. És hogy az legyen a legfőbb gondunk, ugye az apostolok idejében mi volt? Gondoljunk bele abba, hogy nap több ezren keresztek, több ezren tértek meg. Azt mondja, hogy alig várja már, hogy ez legyen a gondunk, hogy kereszteljünk, milyen sorban, vagy milyen módon az embereket. Igen, hadd mondjam, be fog ez következni, valóság lesz. És hadd mondjam, ebben a nagy evangélium hirdetésben az Isten mindenkit fel fog használni. Majd egy következő alkalommal fogunk erről beszélni, a korai és a késői eső összehasonlításáról. Most arra nincs idő, hogy ebbe belemenjünk. Csak azt mondja, hogy a szolgákra és a szolgáló leányokra is ki fogja önteni az Úr az ő lelkét. A szolgákra és a szolgáló leányokra is. Mit jelent ez? A legkisebbekre is. Akik fizikai értelemben is, a legkisebbek is. Hadd mondjam, mondjuk ki, rengeteg fiatal, rengeteg gyerek fog részt venni a végidő nagy evangélium hirdetésében. Emlékszünk a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy az Isten a gyermekeket bizonyos helyzetben, amikor felnőttek nem hirdethették az igét, ugye a tiszta világosságot gyermekeket használt fel, akik átadták a gyermeki szívüket az Istennek. Micsoda hatalmas munkát tudtak elvégezni. Az Úr most is fiatalokon, gyermekeken keresztül is hatalmas munkát fog elvégezni. Igen, mindenkire ki fogja önteni az ő lelkét, aki most odaszánja magát az Úrnak. De csak egy gondolatot, egy szomorú gondolatot azért hadd olvassak. Itt az Ézsaiási igében is, hogy folytatja az 5. verstől, mikor előre vetíti ezt a csodálatos képet, ezt a valóban a mindannyiunk szíve által alig várt, remélt képet elénk vetíti, akkor utána Jákobhoz, Isten népéhez szól egy komoly felhívással. Jákobnak háza, gyertek, járjunk az Úrnak világosságában, mert elhagytad, Uram, a te népedet, Jákob házát, mivel telvék napkeleti erkölcsökkel és szemfényvesztők, mint a filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget, és betelt földje ezüsttel és aranyal, és nincs szere száma kincseinek, betelt földje lovakkal, és nincs szere száma szekereinek, betelt a földje bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, amit ujjaik csináltak. Erre most könnyen azt mondanánk, hogy ja, ez volt az ószövetségi nép, de hát azért mi nem ilyenek vagyunk. Hadd mondjam, rólunk is szól ez. Mert amikor azt mondja, hogy se szeri, se száma bálványainak, minden, amit melengetünk, hiba, vétek és Isten elé helyezzük, és nem mondunk le róla, az bálvány a mi életünkben. És az Úr azt mondja, hogy ha engeded, hogy szembefordítsalak ezekkel, akkor népek jönnek világosságodhoz, és hat a királyok a néked feltámad fényességhez. Ugyanezt olvassuk Zakariás könyvében is, tulajdonképpen nem is akarom felolvasni, csak utalni szeretnék rá, hogy Zakariás könyvének a 8. fejezetében ugyanezt mondja az Úr, ugyanezt a jövendőlést olvassuk más szavakkal. Azt mondja, hogy még lesz idő, amikor népek jönnek el, és sok városoknak lakói, és egyiknek lakói a másokhoz mennek mondván, menten menjünk el az Úr orcájának engesztelésére, és a seregek urának keresésére. Én is elmegyek, és eljönnek sok népek és erős nemzetek Jeruzsálembe a seregek urának keresésére, és az ő orcájának engesztelésére. Ezt mondja a seregek ura, e napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül 10 ember ragad egy zsidó férfiúba, s ragad annak ruhája szélébe mondván, hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Hadd kérdezem meg, nem csodálatos ígéret ez? Kin múlik egyedül, hogy részesei, átélői legyünk ennek? Mit mond az Úr? Repes majd az örömtől a te szíved. Ismerjük ezt a kifejezést, ugye, hogy repes az embernek a szíve az örömtől. És az Isten azt akarja, hogy ennek az örömnek mindannyian részesei legyünk. Ő mindannyiunkat felkészít erre az időre, csodálatos módon. Ne aggódjunk ettől, hogy és mit fogunk akkor, és én hova megyek, mi lesz a feladat. Ó, erre ne is gondoljunk ilyen értelemben. Egy legyen a fontos a mi számunkra most. A szívünket szaggassuk meg, és ne a ruhánkat. Hogy készen találjon bennünket ez az időszak. Hogy az Úrnak a munkatársai lehessünk, idősek, fiatalok, gyermekek, középkorúak, mindannyian, egy talentumos, két talentumos, öt talentumos, 10 talentumos, mindannyian az Isten szolgái lehessünk, és részesei lehessünk e prófécia teljesedésének. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani, a te végtelen szeretetedért irántunk. Köszönjük, Urunk, ezt a szeretetet, amely egyikünkről sem akar lemondani. Köszönjük, Urunk, hogy neked olyan értékesek vagyunk a te szemedben, hogy mi azt igazából felmérni nem tudjuk. Csak egyetlen egy dologból tudunk valami halvány fogalmat erről alkotni, ha végig gondoljuk, hogy Jézusunk, neked mibe került az, hogy bennünket megváltsál, hogy mi örökkön örökké ott lehessünk te veled. De Urunk, kérünk, ébresszél föl bennünket ebből az álomszerű alvásból. Ne engedd, Istenünk, hogy azt gondoljuk, hogy még sok időnk van, és halogathatjuk a szívből való hozzátérést. Urunk, köszönjük, hogy te még most is így szólsz, de ugyanakkor így szólsz, hogy térjünk hozzád teljes szívünkből. Urunk, kérünk, tisztítsad meg a mi szívünket, adjál engedelmes szívet, engedelmes lelket, és végezd el az bennünk, Urunk, amit a magunk erejéből soha elérni nem tudnánk. De tudjuk azt, hogy, Urunk, ami nekünk lehetetlen, veled együtt, a te isteni hatalmad által megvalósítható a mi életünkben. És köszönjük, hogy ránk vársz, Urunk, hogy a késői esőt kiárazhass ránk, hogy a te üzeneted minden néphez, nemzethez, nyelvhez elkerüljön, eljusson, és mindenki dönteni tudjon. Urunk, adjad, hogy mi ennek a csodálatos, áldott tapasztalatnak részesei lehessünk. Istenünk, kérünk téged, munkáld a mi szívünket, a korai eső által, a mi egyéni életünkben való lélekmunkálkodás által készíts fel a szívünket a korai, a késői esőre, hogy Istenünk, el tudjuk majd végezni azt a munkát, amelyet ránk bízol. Köszönjük, Urunk, hogy neked terved van velünk. Köszönjük, hogy megvan a magad terve, hogy mi hol és milyen módon fogunk majd tevékenykedni, ha átadjuk a szívünket neked. És köszönjük, Urunk, hogy te ránk is számítasz. Istenünk, adjad, hogy komolyan vegyük a te hívásodat, és ne okozzunk neked fájdalmat és csalódást és könnyeket azzal, hogy mi ellenállunk a te késztetésednek. Köszönjük, Istenünk, mindazt, amit adtál nekünk, kegyelmezzél nekünk, és segítsél nekünk, Urunk, az egyéni küzdelmeinkben. Te látod mindannyiunknak más és más a gyenge pontja, a mi hibáink, vétkeink. Istenünk, a mi egyéni életünkben adjad, hogy érezzük azt a segítséget, amelyet személy szerint nekünk akarsz adni, és vezessél bennünket győzelemre Jézus Krisztus áldozata által. Amen.